Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat. Vegyesen alakultak az átlagos lakbérek szeptemberben, országos szinten 1,1%-kal csökkentek augusztushoz képest, miközben Budapesten 4,1%-os emelkedés történt, legalábbis a KSH ingatlan.com lakbérindexének adatai szerint. A következő percekben több más mellett erről is beszélgetünk vendégemmel. Kérem, tartsanak velem!
Merre tart a lakáspiac?
És a vonalban van Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Szervusz, Laci!
Szervusz, Laci! Üdvözlöm a hallgatókat!
Szóval megtorpantak a lakbérek, bár én azt gondolom, hogy kicsit magas szinten torpantak meg ezek a lakbérek. Nem túlárazottak egy kicsit?
Nem, ebben mindig természetes változás az albérlet szezon után, a nyári hónapok pörgése után, hogy szeptemberben egy picit megtorpannak a bérleti díjak, legalábbis ami a drágulást illeti. Az, hogy idén 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak, a KSH ingatlan.com lakbérindexe szerint, ez a tavalyi évet idézi, akkor ugyanis alig 0,1%-os növekedés volt. Én viszont éves szinten a tavaly szeptemberi 12%-os drágulás most már csak 10%-ra lassult. Ez némileg javítja a bérlők helyzetét, de összességében azt mutatja, hogy elég borsos és elég húzós az a tempó, amit az albérlet drágulás produkál az országos és a budapesti lakbérpiacon.
Ez az országos 10% körüli érték, ez pontosan hogy néz ki, és mennyire térnek el a fővárosi bérleti díjak az országos átlagtól?
Az országos 9,6%-os éves drágulási ütemhez képest egy hajszálnyival nagyobb volt a tempó Budapesten. A fővárosban ugyanis 9,9% volt az éves drágulási üteme. Érdekes ezt abban az összefüggésben is nézni, hogy 2021 ősze óta nem nagyon csökkent ez alá, a 10% körüli éves drágulási ütem alá a bérleti díjak változása, ami azt mutatja, hogy nem csak az inflációval, hanem a bérnövekedéssel is tempót tudott tartani az albérletárak változása, és hiába jött 2023 tavaszán akár 15-20%-os infláció is, ezt a bérleti díjak kidolgozták magukból, és ugyanilyen ütemben drágultak. Összességében ez azt is jelenti, hogy fel van kötve azoknak a bérbeadóknak a nadrágja, aki ilyen bérleti díj szintek mellett szeretné kiadni a lakását, mert az elmúlt évek drágulásának eredményeképpen Budapesten már 250 000 forint az átlagos bérleti díj, és a kerületek között is óriási különbségek mutatkoznak.
Na, majd mindjárt beszélünk ezekről a különbségekről. Az, hogy ennyire magas tud maradni a bérleti díjak ilyen magasan tudnak maradni, és ekkora drágulást tud elviselni a piac, ez azt jelenti, hogy kevés a kiadó lakás? Tehát még mindig a bérbeadók diktálnak?
Azt látjuk, hogy a legkedvezőbb áron elérhető, legjobb minőségű, legjobb helyen lévő lakásokért továbbra is nagy a roham. Ezeket van, hogy órák alatt elkapkodják a piacról. De nagy változást jelent idén szeptemberben, és már egyébként az augusztusi hónapban elkezdődött, hogy a kínálat tendenciája változik. 2021 óta ugyanis folyamatosan csökkent az albérlet kínálat, idén május óta enyhe növekedésnek indult, ami egyébként abból a szempontból nem meglepő, hogy a albérlet szezon előtt mindig a kínálat is növekedésnek indul, hiszen a tulajdonosok is készülnek az albérlet szezoni pörgésre. Viszont most szeptemberre olyan nagy kínálat alakult ki az albérletpiacon, amit utoljára 2021 őszén láttunk. Ez azt jelenti, a számok nyelvére lefordítva, hogy országosan több mint 16 000, és Budapesten pedig több mint 10 000 lakást kínálnak bérbeadásra. Ez persze az összes lakás alig 1%-át teszi ki a fővárosban, ezért nem lehet azt mondani, hogy ez a kiugró kínálati volumen, ez számottevően nagy lenne, vagy lefedné a keresletet, mert azt tudjuk, hogy a bérleti díjak mindig a kereslet és a kínálat egyensúlyaként alakulnak ki, de az is látszik, hogy a kínálat növekedése rövid távon lassítani tudja az albérletek drágulását.
Azt vizsgáltátok, hogy minek köszönhető a megtorpanás? Ennek, vagy egyébként van más oka is?
Részben a magas bérleti díjak mindenképpen visszatartó erőt képviselnek a bérlők számára, vagy a költözést fontolgatók számára. Sokan vannak, akik egyik albérletből költöznek a másikba, és hogyha valamilyen szempontból már nem komfortos, például azért, mert munkahelyet váltottak, és a város másik végébe kell járni dolgozni, vagy megváltozik az élethelyzetük, akkor egy-egy költözés az sok esetben a bérleti díjak megugrásával is jár, hiszen a tapasztalatok azt mutatják, hogy amikor valaki beköltözik egy kiadó lakásba, akkor piaci mértékű bérleti díjat fizet, de ha beválik bérlőként a tulajdonos számára, és a tulajdonos személye is elfogadható, vagy kellemesnek tűnik, hogy ezzel a képzavarral éljek a bérlőnek, akkor ebben a bizalmi alapon működő szerződésben, amit a bérleti szerződés formájában írásban is megerősítenek a felek, a piacinál általában kisebb mértékű a bérlők kötelezettség növekedése. Viszont, hogyha ismét kilépnek a piacra, akkor ez sok esetben bérleti díj növekedést is okoz. Tehát ennek a megemelkedett bérleti díjszínnek is köszönhető az, hogy aki költözést fontolgat, az inkább elhalasztja ezt a döntését. A másik ok, ami szintén a kereslet csökkenését okozhatta, az pedig arra vezethető vissza, hogy az eladó lakáspiacon is javultak a vevők feltételei, tehát akinek muszáj költöznie, de korábban az eladó lakások piacán nem boldogult. Például azért, mert a tavalyi évben volt olyan időszak, amikor 10-12%-os lakáshitelkamatok voltak, vagy valamilyen másokból nem talált számára megfelelő ingatlant, akkor sokan az albérletpiacra kényszerültek a vásárlás helyett. Most ezeknek albérletbe kényszerülők aránya valószínűleg alacsonyabb, mint a korábbi időszakban volt, ezért is csökkenhetett a kiadó lakások iránti kereslet. A csökkenés mértéke egyébként az év első 9 hónapjában, 2024-ben körülbelül 10%-os volt 2023 azonos időszakához képest.
Na jó, hát akkor nézzük meg a kerületeket egyesével, vagy hát legalábbis a kiugró kerületeket. Hol van a legnagyobb kínálat, és ehhez képest hol van a legnagyobb kereslet?
A legnagyobb kínálata a 13. és a 2. kerület rendelkezik. Ebben a két kerületben összesen 2000 lakást kínálnak bérbeadásra. És ez a két kerület azért is érdekes, mert a 13-ban az országos átlag, vagy a budapesti megfelelő 250 ezer forintos az átlagos bérleti díj, a második kerület pedig az 5. kerülettel együtt a legdrágább kerületek közé tartozik a maga 350 ezer forintos átlagos bérleti díjával.
Már egyébként a második kerületben vannak bérbeadó házak is, meg házrészek is, ha jól tudom. Tehát ott azért az is emeli az átlagdíjat.
Így van, ezek azok az ingatlanok, amik a második kerületet az egyik legdrágább városrészé emelik, mert hogyha csak a kiadó lakások bérleti díjait vizsgáljuk, akkor a második kerület gyakorlatilag a top 3-ban is nagyon nehezen kap helyet, hiszen ott 290 ezer forint ezeknek az ingatlanoknak az átlagos bérleti díja.
Na hát akkor nézzük a többit. Ugye említetted a belvárost.
Igen, az 5. kerület a második kerülettel fejfej mellett halad a legdrágább kerület bérleti címét, és ott is 350 ezer forint az átlag. Ezt követően pedig a 6. kerület következik a sorban, ahol 290 ezer forint az átlagos havi bérleti díj. Ez abból a szempontból is érdekes, hogy a 6. kerületre most nagyon sok szemszegeződik az ingatlan piacon, főleg a szeptemberi Airbnb népszavazás miatt. Mindenki árgus szemekkel figyeli, hogy ebben a városrészben hogyan alakulnak a bérleti díjak, hogyan alakulnak a lakásárak, annak a döntésnek a fényében, hogy 2026 elejétől ott már nem lehet rövidtávú szálláshelyként hasznosítani a befektetők ingatlanait.
Bár ez még most nem fog megjelenni valószínű, hogyha van ennyi idejük még rá, tehát az utolsó percig gondolom csak bérbe adják azokat a lakásokat rövidtávra.
Valóban azok, akik már eddig is Airbnb lakást üzemeltettek a 6. kerületben, vélhetőleg az utolsó pillanatig kitartanak, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki az ingatlanukból, hiszen a rövidtávú szálláshelyszolgáltatás az jövedelmezőbb hasznosítási forma, mint hogyha valaki hosszú távra adja bérbe ezeket az ingatlanokat.
Na most tegyünk még egy kis zárójelet itt, ha már ezt az Airbnb problematikát behoztad. Hogy gondolod az, hogy megszűnik 26-ban ez a lehetőség ezeknek a lakástulajdonosoknak, és mondjuk egy része ezeknek a lakásoknak bekerül a hosszú távú piacra, ez csökkenti majd a lakbéreket, vagy akár emelheti is lévén, hogy magas minőségű lakásokról van szó?
Tekintet arra, hogy több mint egy év felkészülési időszak áll a tulajdonosok rendelkezésére, hogy a lakás-hotel funkció betiltásra kerül a Terézvárosban, ezért valószínűleg a jelenlegi bérleti díjaknál magasabbak lesznek 2026-ban is a terézvárosi albérletárak. Az viszont nagy kérdés, hogyha nő a kínálat, az mennyiben tudja majd letörni a drágulás ütemét, mert összességében szerintem az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy a bérleti díjak nominálisan nem fognak csökkenni, de hogyha nagyobb lesz a kínálat, akkor az a bérleti díjak drágulását visszafoghatja. Ehhez jöhet még hozzá az a kormányzati intézkedés sorozat, amit már korábban belengedtek. Egyrészt ugye itt a budapesti Airbnb szabályozás is új lendületet kaphat a kormányzat részéről. Másrészt pedig a legutóbbi kormányinfón is elhangzott az, hogy az albérletárakra vonatkozó árszabályozást is mérlegeli a kormányzat. Ennek a részleteit azonban még nem ismerjük.
De egy ilyen árszabályozás egyébként akár a kínálatot is visszafoghatja? Tehát mondjuk aki hosszú távú bérbeadásból él, az mondjuk akár feladhatja ezt, vagy pedig azért akinek ez bejött, akkor az lenyeli a békát és tovább folytatja az ilyen típusú tevékenységet.
Ezt annak a fényében érdemes majd megvizsgálni, amikor majd ismerté válik, hogy milyen lakbérszabályozási ötletek vagy előterjesztések merülnek föl, mert itt nagyon sokféle forgatókönyv elképzelhető. Nem tudjuk, hogy csak a bérleti díjakat szabályozzák el, vagy adott esetben hozzányúlnak az idén 31 éves lakástörvényhez is, mert azért az is elég sok bérbeadót visszatart attól, hogy valakit befogadjon az ingatlanába, adott esetben hozzájön ahhoz, hogy bejelentse oda állandóra a lakcímét, ami azért sok kényelmetlenséget tud okozni a bérlők számára. A bérbeadók bizalmatlanság ugyanis abból is fakad, hogy ha valaki már birtokon belül van, akár bérlőként is, akkor onnan nagyon nehéz kirakni. A piac ezt is beárazza egyébként az albérletárakba, ami azt jelenti, hogy ha ezek a bizonytalanságok vagy szabályozási anomáliák megszűnnek, akkor ez már önmagában is hozzájárulhat ahhoz, hogy ezek a kockázatok kiárazódjanak a bérbeadásra felkínált ingatlanok áraiból. Szintén érdekes azt látni egyébként, hogy a 6. kerületben, a népszavazást követő hetekben az eladó lakások piaca is megmozdult. Látszólag semmi változás nem történt, de hogyha megnézzük azt, hogy az újszerű és felújított lakások, azon belül is a kis lakások kínálata hogyan alakult, akkor azt látjuk, hogy 2 hónap alatt 50%-kal nőtt az ilyen eladó ingatlanoknak a száma, az áraik pedig 1%-os csökkenést mutattak. Ez azért annak a fényében különlegesen érdekes, hogy a 50 négyzetméternél kisebb felújított és újszerű ingatlanok a környező kerületben nem változtak a kínálat szempontjából, és az árak is fölfelé alaszoltak. Tehát összességében elmondható az, hogy bármilyen szigorítást is vezet be a kormányzat Budapest egészére vonatkozóan az Airbnb szempontjából, biztos, hogy piaci hatásai lesznek, de hogy konkrétan milyen mértékű és milyen volumenben tudja megmozgatni a kínálatot például az albérletpiacon, ez csak a konkrét intézkedés fényében lehet ezt megjósolni, illetve megállapítani.
És akkor, ha már így leragadtunk a 6. kerületnél, azért legalább a fővárost beszéljük még meg, hogy a többi kerületben a bérleti díjak hogy alakultak?
A legolcsóbb kerületek közé a 16. és a 23. kerület tartozik. Itt 180 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja, ami kicsivel több, mint a fele a 2. és az 5. kerületi legdrágább városrészek albérletárainak. Ebből is az látszik, hogy óriási különbségek mutatkoznak a belső és a külső kerületek albérletárai között.
Ráadásul ugye ezek átlagárak, vagy átlagbérleti díjak, tehát ennél még akár olcsóbban is lehet mondjuk a 16. kerületben, vagy a 18. kerületben bérelni.
Igen, ugye itt a medián értékeknek az a sajátja, hogy a fele ennél olcsóbb, a fele ennél drágább, tehát valóban viszonylag nagy szórás mutatnak összességében a fővárosi albérletárak, hiszen nem mindegy, hogy milyen ingatlan típusról beszélünk, például panellakásról, vagy ott esetben kiadó villáról, és azt sem, hogy ezek milyen minőséget képviselnek. a legdrágább ingatlanok Budapesten nagyságrendileg 5 millió forintért várnak bérlőre. Ezek egyébként az Andrássy úton helyezkednek el, és ahogy még a felvezetőben említetted, ezek valóban kiadó házak, kiadó villák. A legolcsóbbak pedig azok a kiadó szobák, amiknek az átlagos bérleti díja ilyen 98 ezer forint körül alakult. Tehát összességében azt is el lehet mondani, hogy 100 ezer forint alatt nem nagyon van kiadó lakhatás Budapesten, havi szinten, ami azért egy húsba vágó belépési küszöb az albérletpiacra. Ezt dolgozhatja le a jövőbeni béreknek a növekedése, de azt is lehet ettől várni, hogyha emelkednek a bérek és a keresetek, akkor az a bérleti díjakat is fölfelé fogja húzni. És itt ez még egy adag olajat önthet arra a tűzre, ami most az ingatlan piacon kezd kialakulni, mert már az eladó lakások forgalmában is azt láttuk, hogy a befektetők egyre nagyobb hullámokat csapnak a lakásárak tekintetében a fővárosban. A január-februárban még 2-3%-os lakásdrágulási ütem, amit éves szinten mutatott a fővárosi lakáspiac, a szeptemberre 9% fölé nőtt, ami mindenképpen kiugró növekedés jelent, attól függetlenül, hogy az igazi nagy rohan 2025-ben várható.
Barog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, Ted, máskor is.
Köszönöm szépen, nagyon szívesen, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Ingatlan üzlet.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ingatlan üzlettel legközelebb, egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Kérem, tartsanak velem akkor is, illetve addig is hallgassák rádiónkat. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ingatlan üzlet. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.